Kedves hallgatóink, a madárvártában most olyan madár következik, amit nagyon szeretnék látni, de nem fogok. Ez a kövirigó. Ormán Zoltánnal beszélgetünk. Szia!
Szervusz! Ha visszamennénk az időben, mondjuk Budapest felszabadulásáig.
Vagy megszállásáig, attól függ, onnan nézik.
Nem, tehát amikor elmentek a harcok, és itt maradtak a végtelen romok, romhegyek, akkor a budai kopárokról az akkor még itt élő kövirigó állomány bejött Budapestre, és mivel alapvetően a kedvelt élőhelyei az ilyen sziklakibúvásos mészkő fensíkok, mert főleg a függőleges sziklafalak párkányaiban költ ez a madár, és ugye a áldott emlékező Schmittegon még itt Budapest környékén, a budai hegyekben is fogott gyűrűzött. És akkor ő nála olvastam azt, hogy amikor elmentek a harcok, és itt maradtak a végtelen tényleg rom hegyek, akkor Budapest mai területén is költött ez a madár. Most ezzel szemben, hogyha visszamennénk az időben mondjuk 20-30 évet, és nagyon-nagyon-nagyon szerencsés lennél, akkor kőbányáknál láthattál volna még.
Hát igen, meg adat. A Balaton felvétel, a Badacsony hegyen, a Szentgyörgy hegyen ki van táblázva, hogy itt van kövirigó, igen, jól becsaptak, és ott a Balaton felvidéken csomó szállás helyet hívnak kövirigónak.
Igen. Csak ugye az a helyzet, hogy ez a faj Magyarországról talán most már 20 éve, ki kell mondanunk, kihalt. Tehát fészkelőként eltűnt, és még megfigyelni is rendkívül ritka.
Te
nagyon
láttad?
Keveset láttam, de egyszer fantasztikusan szerencsés vagyok, mert a 80-as évek közepén a Bükkben Kerecsen Solymot őriztünk a haverommal.
Erről meséltél, hogy gyerekként.
Hát akkor már gémisek voltunk, és hihetetlen ott kínél az ember a Nemzeti Park közepén, ahol nem lehet elhagyni az ösvényt, mi meg ott bent a Kerecsen Solymos szikla tetején a fák között rejtőzve ott sátraztunk, és a szemközti oldalról figyeltük, és védtük a Kerecsen fészket. És én madárgyűrűző voltam akkor már, vittem magammal a kandlit, ilyen csapóhálót, gondolom Tibor bácsi beszélt erről is. És jött az eső, én nagyon fáradt voltam, akkor jöttem be a váltásból, és akkor mondtam a kollégának, hogy mondom, figyelj, nem hozott be a kandlit. Behozta, és behozott egy hím kövirigót.
Na most
nem is tojót fogtunk, hanem egy hím kövirigót.
És most elmondom, hogy ez miért érdekes,
jó,
hiszen ez egy nagyon gyönyörű, élénk színű, csodaszép madár, rigó alakú, méretű is, körülbelül alul narancssárga, élénk narancsvörös, felül pedig kék. Csőre szárnya, szeme fekete, a hátán világos folt van, amikor repül.
Ugye
gyönyörű.
Ez a hím, mert a ez folyó, a kék, ugye ez a klasszikus rejtőszínezet.
Tehát annyira gyönyörű madár, és én ott látom kitáblázva a Szentgyörgy hegyen, és közben meg
és
nincs.
Nagyon szép a hangja, nagyon jellegzetes, és mindig a szikla tetején kellett nézni. Ugye mindenhol ott volt, ugye minden borvidékünkön ott volt. Milyen érdekes, hogy a kövirigó az egy nagyon sikeres madárcsoport. Tehát emlékeim szerint Madagaszkáron is láttunk benszülött kövirigót, szerintem legalább két vagy három fajt. Szaúd-Arábiában is láttunk más fajokat, tehát...
Spanyolországban is, Barcelonában,
igen,
a városban
megy,
élnek
nagyon
kövirigó,
ugye Horváth-tenger
kék
partot,
kövirigó.
Ott van a világ legszebb madara. Mert ugye, amit mondtál, a kövirigó hasonlít a rigóhoz, de méretileg inkább fülemüle. Na most a kék kövirigó, az meg egy ilyen böszme fekete rigó, de képzeljük a hímet egy ilyen felfoghatatlan palakékkel. Azt is fogtam Szenegálban is.
Na hát ez van Barcelonában is.
És egyébként magyarországi adata is van Pécsről, tehát hogyha egy melegszik az idő, akkor valószínűleg költeni is.
Na de vissza a kövirigóhoz, majd a kékről is beszélünk egyszer, remélem. Mit eszik? Azt mondod, hogy jó neki a szőlőben, meg ott a Balaton felvidéken is élt régen. Mi mindent
eszik? Mint a rigók, tehát pókokat, rovarokat, bogarakat, nyilván, ha el tud kapni kicsi, főleg tojásból frissen kikelt gyíkokat, bármit és mindent.
Gyümölcsöt is?
Azt is tudja fogyasztani, persze. De ugye Magyarországon ugye alapvetően még a magevők is rovarral etetik a fiókáikat, bár hogyha van akkor mondjuk bogyó, tehát földigi liszta, rovarok, hernyók, és mondjuk mit tudom, valami bogyó. Termés.
A kövirigó elvonul valahova, vagy
vonul,
hát amíg
Afrika,
itt
igen, és ugye tehát 30 évvel ezelőtt valaki azt mondja, hogy 30 év múlva, vagy 20 év múlva Magyarországon nem látsz kövirigót, és uram, bocsánat, több kesejűt látsz, mint kövirigót, akkor azt mondja, nem vagy komplet. És ez lett, mert egyik évről a másikra eltűnt. Tehát, most
de miért?
Valaki, Azért, mert Magyarország, a magyar karszt területek a kövidigő állománynak, a fő elterjedési területének a szegély élőhelyétől kint lévő sziget élőhelyet jelentette. Tehát, hogyha most stabilan akarsz látni kövidigót, akkor el kell menni mondjuk a Kárpátokba. Mert az volt a nagy, a fő elterjedési terület. Hogy ránézünk egy elterjedési térképre, akkor ugye sárgával jelölik azt a helyet, ahol a madár költ, de onnan elvonul. És ha megnézzük, akkor látjuk, hogy a kövidigó az inkább a hegyvidéki területeken van, és akkor ezen belül egy régebbi magyar halazagot mutató térképen azt látná, hogy Magyarországon ilyen foltszerűen, tehát a fő nagy egybesárga, akár Ázsiából jövő nagy egybesárga elterjedési területhez képest, attól északra, észak-nyugatra ilyen foltszerű helyek voltak Magyarországon. Na most ezek a szegély élőhelyen élő állományok, illetve az ettől távolabbi szigetszerű állományok sínlik meg elsőként, ha valami környezeti állapotváltozás következik be. Tehát ugye a fő elterjedési területen van meg az optimális élőhely az adott fajnak. Az onnan kilátogató északra kimenő és egy szigetszerű állományok, az azt jelenti, hogy azok a szupermadarak azt mondják, hogy figyelj, fog csikorgatva, de akkor is itt fogok költeni.
A bevállalósok.
Na most igen, de ott ugye olyan kicsi nüansznyi változás kell, hogy azt mondja a madár, hogy nekem már nem éri meg. Nem tudok itt érdbe, el se fog oda jönni. Annyi, hogy kell mondjuk fél fok szárazadás, megváltozik a mikroklíma, csökken mondjuk a rovartáplálék, és emellett ugye nézzük meg Magyarországon a kövidigó alapvető élőhelyet jelentő területeken hihetetlen intenzifikáció következett be. A külterjes, kisparcellás, vegyes állományú gyümölcsösökből, amiben szőlő is volt, lettek a szuperintenzív nagyüzemi szőlők. Kemizálással, beszántással, élőhely átalakítással, folytatódtak az építkezések, a bányák megnyitásával.
Na de ilyen nemzeti parki területen, mint a Balaton felvidék, vagy a Somlóhegy.
Balaton felvidéken.
Ott nekem ezt nem mond, hogy...
Ott ugyanúgy ott van a szőlő, és ugye van egy nagyon nagy probléma például a permetezőszerekkel, hogy hát ők nem tudják azt, hogy hol van a nemzeti park határa, besodródik. Ugye ez, semmi más nem kell ezt mondani, most már talán 5 vagy 6 éve ősszel kijött egy német tanulmány, ami azt mutatta, hogy a németországi védett területeken, ahol nem lehet permetezni, a németországi védett területeken a repülő rovar biomassza 75%-a kihalt. Hogyha van egy ilyen szuperintenzív nagyüzemi mezőgazdaság, plusz ugye, mivel nagy építkezések folytak, elindult a kőbányászat, mindjárt azt mondta ez a legérzékenyebb és utánpótlást keveset kapó állomány, hogy akkor ezt nem bírom, és egyszerűen elpárologtak egyik évről a másikra.
Lehet, hogy visszajön egyszer.
Lehet, de látva a mai folyamatokat, hogy hogyan használjuk a világunkat, és hogyan szárazodik a klíma, szerintem ennek kicsi az esélye, de éppen ebből következően egy nagyon-nagyon jó, gyors visszajelzés próbaköve annak, hogy milyen természetvédelmi beavatkozásokat sikerül Magyarországon végrehajtani. Most már az új, a kormányváltást követően.